Hát kezdjük el. Hogy vagytok? Még jól. Oké. Akkor kezdjük egy imával, hogy ez így is maradjon. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy rólad tanulhatunk, hogy a te jelenlétedet kereshetjük, és hogy meg is találhatjuk ez az igazán fontos. Van bennünk egy intellektuális vágy, egy kíváncsiság, egy szomjúság, de sokkal inkább egy mély, szívből fakadó, egzisztenciális szükségünk van rád. Akár tudatában vagyunk, éppen akár nem. Az élet igazából te vagy. Mind az, ami hiányzik a lelkünknek, mind az, ami után vágyakozunk legbelül, az benned van meg. Az te vagy igazából. Csak sokszor nem tudunk róla. Úgyhogy hadd legyen a mai nap is egy olyan, ahol újra és még mélyebben ismerjük fel azt, hogy te vagy az élet. Nem te mutatod meg az életet, hanem te magad vagy az. A kapcsolat veled mindennek az alapja, a kezdete, és igazából a célja. És ez nem egy kicsi dolog, hanem a lehető legnagyobb, legszebb és legteljesebb. Úgyhogy ezért vagyunk itt. Minden más csak részlet. Minden más csak részlet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Jó, akkor legyünk hülyek, jó reggelt önmagunkhoz, és folytassuk az efezusiakhoz írt levéllel. Múlt héten gyorsan haladtunk, igaz? Nagy lépésekkel. Én ott hagytam abba, hogy 9. verstől olvasom, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ugye? Itt hagytuk abba. És ugye az alapgondolatunk az volt, amivel elkezdtük, hogy egy a valósággal összhangban lévő világképre van szükségünk. És egy olyan valóságban, aminek Isten a teremtője, Isten az Ura, és Isten a végső meghatározója, az egyetlen helyes világkép egy olyan lehet, aminek ő van a középpontjában. És tényleg csak ezt hadd visszhangozzam, mert nem lehet elégszer hallani, nekünk keresztényeknek elvileg helyes világképünk van. Elvileg. A dolgozat szintjén. Úgy értem, amikor a tesztben be kell x-elned, hogy mi a helyes válasz, te be tudod x-elni. De lehet, hogy reggel, amikor felébredsz, amikor a mindennapi gondokkal küszködsz, amikor az üzletedet építed, amikor álmodozol, vágyakozol, akkor megfeledkezel róla, hogy milyen világban élsz. Tehát nagyon könnyű egy olyan kettősséggel élni, ahol egyfelől igen tudom, hogy Isten mindennek az Ura, igen tudom, hogy mi a lényeg, de aztán gyakorlati szinten a szívem legbelső tetteinek a szintjén nem emlékszem rá. És itt most mondtam egy nagyon érdekes dolgot, a szívem legbelső tettei. A szívednek vannak tettei. Például az, hogy kiben vagy miben bízik. Ez egy alapvető, idézőjelbe tett cselekedet, ami meghatározza az életed minőségét. El tudod azt képzelni, hogy a világ leggazdagabb embere egy olyan fóbiával él, hogy fél, aggódik, aggodalom komplexusa van. Miközben a te mércéddel nézve ő van a legnagyobb biztonságban, pénzügyileg. De ő mégis aggódik. Egy világválságtól fél, egy nem is tudom, hatalmas konkurenstől fél, rosszul meghozott üzleti döntésektől fél, és aggódik. És valójában az életének a minőségét nem az objektív tények határozzák meg, hanem az ő szubjektív benyomása, a viszonyulása, az érzései. És így keresztényként is élhetsz egy hamis világban. Habár Isten az Istened, aki végtelen erővel, hatalommal és szeretettel gondoskodik rólad, és igazán biztonságban vagy, de élhetsz ettől függetlenül aggodalomban, félelemben, egy olyan világban, ahol csak te vagy. És Efezusiakhoz írt levél első fejezetét azért vettük olyan részletesen, és azért beszéltünk róla olyan sokat, mert akartam nektek üzemanyagot adni annak a világképnek a megszilárdításához, amiben úgy ébredhetsz fel minden körülményettől függetlenül, hogy biztonságban vagy. Erről olvastunk, ugye? Erről szólnak az első versek, monumentális versek. Úgy értem, ha filmet csinálnának róla, akkor a rendező és az operatőr és a látványtervező, úgy értem, iszonyatos feladat lenne valahogy ábrázolni azt a monumentalitást, ami ebben van. Oké? Okay? Isten ebben az első fejezetben az örök rendet, a titkait leplezi le, definiálja az élet célját, értelmét, alapját. Hihetetlen. És amivel tovább megyünk, megint ehhez tesz hozzá téglákat. A következő. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ez az ő titka, ez az ő akarata. Egy nagy egység. Egybefoglalni azt, ami a földön van, és azt, ami a mennyben van, hol? Egy személyben. Egy személyben, mint vezetőben, egy személyben, mint Istenben. Oké, ez lehet egy kicsit elvont dolog, de ez az, amit Isten kijelent. Ez az, ami neki rendkívül fontos. Azon tűnődsz, hogy mi lehet az az irány, az a cselekvés, az a motiváció, ami a te életednek célt és értelmet adhat, és megismerni Istent, megmaradni ő benne, de aztán megmaradni az ő céljában, az ő tervében. Ugye te nem széllel szemben menni egész életemben, hanem irányba állni. És irányba úgy tudsz állni, hogyha látod, hogy Isten merre tart. Merre tart Isten? Mit csinál ő a világban? Ezt olvastuk az előbb. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk, veled és velem, az ő akaratának, Istennek, a titkát, amelyet kijelentett ő benne Jézusban, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Van egy cél. Egybefoglalni mindent Krisztusban. Hű, de lelkesítő. Hát az. Az, de csak akkor, hogyha értem és látom, hogy ez mit jelent. Mit jelent egybefoglalni mindent Krisztusban? Valami olyasmit jelent, mint a tékozló fiúnak a története, ahol volt két testvér, az egyik kikérte az örökségét, elvitte és eltékozolta, eltapsolta. Nők, bor, éjszakai élet. És aztán game over. Elfogyott. És az atyának az volt a szíve, hogy egybefoglaljon mindenkit. Azt is, aki eltékozolta, és azt is, aki otthon maradt. Amikor a tékozó fiú hazajött, akkor az atya nem azt mondta, hogy megmondtam neked. Na jó, kis szobába. Hanem boldogan örült neki. Ráhúzta a gyűrűjét, ami a tulajdont, az örökösséget, a teljes jogúságot jelenti. A palástját azt hiszem ráadta, a köntöst, ugye? Hízott borjút levágta, és ünnepelt, mert ez az ő célja. Ez valami olyasmi, mint amikor hajótörést szenvedsz, és néhányan egy lakatlan szigetre sodródtok ki, és ott vagytok már 2 éve, 3 éve, 5 éve, 15 éve. és az atyának az a szíve, hogy egybefoglaljon mindeneket, és érted akar küldetni, és vissza akar hozni. Olyan ez, mint amikor kalózok támadnak a hajódra, és elhurcolnak, és rabságban vagy, fogságban, amikor váltságdíjat követelnek, érted, és senki nem akarja, és nem is tudja kifizetni, de az atyának az a szíve, hogy egybefoglaljon mindeneket. Mennyben és földön is. És ő az, aki ki akar vásárolni, és életet akar adni neked. És ez sokkal mélyebb dolog Krisztusban, mert fogunk erről mindjárt olvasni, mert igazából mindenki, aki nélküle éli az életét, ebben az állapotban él. Lakatlan szigeten, fogságban, váltságdíj követeléssel, eltékozolt vagyonnal, kisemmizve. Mindenki így él. Úgy értem, a világ elhitte, hogy az a normális, ami abnormális. A világ elhitte, hogy minden sinem van. Mi rabszolgának születtünk. Mi fogságban születtünk. Mi nincstelenekként születtünk. És így is fogunk élni, és így is fogunk meghalni. De Isten nem így gondolkozik. És ennél még szélsőségesebb a helyzet, mert mi, akik megszülettünk ezen a földön Isten nélkül, valójában halálra születtünk. Nem tudom, észrevetted-e, hogy minden ember meghal? Előbb vagy utóbb? Ugye elszörnyűködünk, amikor egy tragédia történik. Volt ez a cunami, ugye? 2 évvel ezelőtt? 3? 3 évvel ezelőtt. És egy szörnyű tragédia volt. Ugye a virágot megrázta, és az igazi számokat talán nem is ismerjük. Azt hiszem 120 ezer halottról beszéltek eleinte, aztán mennyiről később? 200 ezer halott. 200 ezer ember. Az rengeteg ember. És a világ elszörnyűködik. Mi is elszörnyűködünk. Gondolj bele, néhány óra alatt 200 ezer ember meghalt. Úristen! Amikor olvasod a hírekben, vagy az újságban, hogy baleset történt, és egy buszban többen meghaltak, amikor olvasod azt, hogy nem is tudom, egy kisgyerek beleesett a vízbe, és megfulladt, és elszörnyűködsz. Úristen! De várjál, valami nem stimmel. Mert elszörnyűködsz a halálon, miközben a különbség e között a halál között, és a között, amit mindannyian halunk, csak az időpont volt. Nem tudom, hogy kiszúrtad el, hogy a hírekben annak kéne szerepelnie, hogy Húristen, mind meghalunk! Nem tudom, hogy érted-e a különbséget? Ha a halál egy váratlan pillanatban jön, akkor megérint minket, és elszörnyűködünk miatta, de nem az időpontja a halálnak az igazi probléma, hanem a ténye, hogy létezik. Hogy értem, mind meghalunk. Hogy értem, nem élsz örökké. Vége lesz annak, amit csinálsz, és csak azért tűnik ez részletkérdésnek, mert még olyan messze van. Na de várjál, leszel 60 éves is. Leszel 65 is. 70 is. 75 is. És akkor már nincs olyan vége. Mármint nincs olyan messze. És de komolyan, csak gondolj bele. Most vagy mondjuk, mit tudom én, 20, 25, 30, 35, 40, 45 éves. Emlékezz vissza 10 évvel ezelőtti énedre. Oké, most komolyan gondolj vissza, kérlek, 10 évvel ezelőtt, próbáld berakni valahogy, hogy mi volt akkor. 10 évvel ezelőtt. 10 karácsony, 10 születésnap. 1 gyerek. Nem is tudom. Akkor hány éves volt a fiad, lányod? Hol voltatok nyaralni? Próbáld berakni, 10 évvel ezelőtt. Megvan? Van egy ilyen körülbelül? Mi volt akkor? Satsz per kb. Lehet, hogy nincs is semmilyen konkrét pont, mert... Oké. Okay. 10 évvel ezelőtt vajon mennyire tűnt messzinek a 10 évvel ezutáni időpont? 10 év múlva, az messze van? És most benne vagy. Ugye, te a 10 évvel ezelőtti éned, ahogy gondolt, a 10 év múlvai időpontra, az most van. És így telt el a 10 év. Így, semmi. Hova lett? Ugye, te hova lett? Hol vannak a nagy emlékek, hol vannak a nagy dolgok, hol van a nagybetűs élet, ami 10 teljes évig zajlott? Gondolod, hogy az elkövetkező 10 év nem fog hasonlóan eltelni? Így. Egyébként minden ember meghal. Halálra születünk. Ez egy építő üzenet. Azért építő, mert van rá válasz, mert van rá megoldás, de a válasz és a megoldás nem mond túl sokat addig, amíg nem szembesülsz a problémával magával. Amíg a hiány nem ébred fel, addig a megoldás nem jelent túl sokat. És ha a hiány valódi, csak te kezeled felszínesen, akkor nem vagy dörzsölt, amikor nem veszed igénybe a megoldást. Úgy értem, amikor szédülsz már a nap végén, és fáj a fejed, és nem nagyon tudsz mit kezdeni magaddal, se a munkádat nem tudod végezni, se semmit, és kiderül, hogy azért szédülsz, és fáj a fejed, mert egész nap nem ettél egy falatot sem, de annyira el vagy foglalva a munkáddal, hogy nem is érzed az éhséget, akkor attól függetlenül, hogy érzed-e vagy sem, enned kéne. Értem, azért fáj a fejed, azért szédülsz. És ugyanilyen tünetekkel él az ember. Halottan élünk, azt hívve, vagy azt, mondja, van ilyen szó? Van, abban tényleg? Abban a hitben, hogy élünk. És az Istentől való elválasztottságunknak minden gyümölcsét aratjuk. És amikor Isten arról beszél, hogy egybefoglal mindent, ami a mennyben és ami a földön van, akkor leginkább erre gondol, hogy távol vagytok tőlem. És az élet az, amikor közel vagy hozzám, és én egybe akarok foglalni mindent. Ad-e ez célt és értelmet az életnek? Ha arra gondolsz, ha csak magadra gondolsz, hogy én közel kell, hogy kerüljek Istenhez ahhoz, hogy életet találjak, akkor ez cél. Egyetem nem rossz. Nyugodtan lehetsz önző ezen a szinten. Isten is ezt várja tőled. Gyerünk, kerülj közelebb a tűzhöz. De ha arra gondolsz, hogy hányan vannak olyan emberek, akiket szeretsz, akik fontosak neked, és távol vannak ettől a tűztől, akkor ad-e ezt célt az életednek? Úgy értem, nem klassz dolog, úgy értem, enni-adni egy éhezőnek. Klassz. Megeszi. Király, jól laktam. És másnap mi lesz? Megint éhes lesz. Igaz? Klassz dolog munkát adni valakinek. Úgy értem, kevés a pénzem, szeretnék jobban élni. Itt van egy klassz állás, teremtettem egy klassz állást. Hú, és most sok pénzt keresek, király. De ugyanúgy fáj a feje, és ugyanúgy szédül, és az élet lényeges, legalapvetőbb szüksége nincs betöltve. A legteljesebb segítség, amit egy embernek adhatsz, akit szeretsz, az az, hogy segítesz neki megtalálni azt a tüzet, amit mi is kerestünk, és mi is megtaláltunk. Egyetem, az egyik fő oka a frusztrációnak a mai világban az az értelmetlenség tudat. Hogy az életünknek nincs célja és értelme. És igaz ez személyesen, tehát én élek, és az én életemnek nincs igazából célja és értelme. De igaz ez a tevékenységünk szintjén is. Hogy az, amit teszek, az én jelentőségem ebben a világban elhanyagolható. Jelentéktelen vagyok. Jövök, megyek, és csak annyi vagyok, mint egy árnyék. Úgy értem, amit csinálok, észre se veszik, de ha észrevették, és egy-két év is elfelejtik. Úgy értem, csak árnyék vagyok itt. Nincs jelentősége az életemnek. És ez frusztráló. Miért? Mert úgy vagyunk megteremtve, hogy az örökkévalóságra vágyunk, maradandóra, örökké érvényesre, jelentőségre, arra, hogy az, amit teszünk, amiről a mindennapjaink szólnak, igazából nagy, komoly és soha el nem múló súllyal bírjon. Ez az, amiről beszélünk. Te része vagy egy olyan világnak, ahol Istennek van egy terve, miszerint egybefoglal mindent menjen és mennyben és földön, amely tervnek te része vagy. Azzal, hogy itt vagy, valami örökkévalót teszel. Azzal, hogy szólsz egy barátodnak, hogy eljöhet, örökkévalót teszel. Azzal, hogy élsz, azzal a hittel, ami megvan neked, valami olyasmit teszel, ami sosem múlik el. Nem tudom, érted-e ezt? Nem tudom, jelentős-e ez neked? Gondolj bele ebbe? Oké. Csak keresek egy jó képet. Képzelj el egy egy kis várost, képzelj el egy kis várost, egy nagyon szegény országban, ahol éhínség van, szegénység van, ahol a csecsemők úgy születnek meg, hogy valószínűleg nem élik meg a 2-3 éves kort sem, ahol emberek igazi nyomorban élnek, nem boldogan, szabadon, hanem az éhhalál szélén, nyomorban. Oké, és most csak egy olyan képet keresek, ami valami megközelíthetőleg hasonlót mutat neked. És te egy csapat emberrel oda mentek, és megváltoztattok dolgokat. Megtanítjátok őket öntöző rendszert építeni, és fel is építetek egyet. Megtanítjátok őket dolgozni, munkát szervezni. Megtanítjátok őket az alapvető egészségügyi dolgokra, amik kellenek ahhoz, hogy ne éljenek betegségben, oké? És ott vagytok egy évet, két évet, három évet, és megváltozik annak a kis városnak az élete. 3-4 ezer ember az éhhalálról az élünk, az igazából megvan mindenünkbe kerül. Reménytelenségből reménybe, fogságból, bénultságból, szabadságba. A te és néhány ember munkáján keresztül. És aztán 5 év múlva, 10 év múlva visszamentek látogatóba, és egy virágzó város, egy olyan környezet jött létre, ahol már másoknak segítenek, ahol az, amit ti elkezdtek, az tovább megy, és bejöttök abba a városba, és emberek megismernek. Oké? Megismernek. És oda mennek hozzád, és megrázzák a kezedet. És könycsepp van a szemükben, és hozzák a gyereküket, oké? És ő volt az, aki haldoklott akkor, amikor itt voltál, és most egészséges, és él. És tudod, nem valami apróság történt, hanem néhány ezer embernek a mindent elveszítekből, a semmim sincsből a legfontosabb van meg. Élek, szabad vagyok, változása. A halálból az élet. Ez, és erről szól az, amiben élünk. Ez a világ. Mindannyian elveszettségben születünk, és mindannyian meghalunk, és nagy az esélye annak, hogy ebben az elveszettségben halljunk meg. És neked lehetőséged van át egy kimenteni magadat, át kettő kimenteni másokat. És tudom, hogy nem nagyon gondolkozik az ember mások nyomorán addig, amíg a saját nyomorában él. Amíg én vagyok az, aki az éhhalál szélén vagyok, a túlélésért küszködve, addig nagyon nehezen gondolok másra. De Isten üzenete ez, menekülj meg először te, légy szabad először te, és aztán, amikor te szabad vagy, akkor csak egyszerűen add tovább azt, amit téged megszabadított másoknak. És ez adja az életünk igazából jelentőségét. Ez a kettő, hogy én Isten fia vagyok, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy te nem egy senki vagy a senki földjén, egy árnyék, amely jön-megy, hanem te vagy a király örököse, és mindjárt fogjuk olvasni. És a másik az, hogy az egyetlen olyan dologra van végtelen hatásod, ami örökké való, mégpedig emberi életekre. Ennek a világnak vége lesz. Vagy úgy, hogy meghalsz, és az a generáció, amelyben élsz, amely most a mindened, a környezeted, meghal, hogy egyetem 100 év múlva senki nem lesz életben az közülünk. Hogy egyetem eltűnünk, ennyi, game over. De vége lesz ennek a világnak úgy is, ahogy Isten tanítja nekünk, hogy lesz egy világ vége, ahol az ég és a föld recsegve és ropogva felbomlik. Ahol azt mondja, hogy ennek a korszaknak, ennek a világrendnek vége van, és újat kezdek. És egyetlen egy dolog megy át az örökké valóságba. Emberek. 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 Az a falu. Oké? Mész a mennybe, ott vagy a mennyben, egy csodás világban, és emberek jönnek veled szembe. És felismered őket. Annak a kisvárosnak, annak a falunak a lakosai. Azért vannak itt, mert te ott voltál, mert te beszéltél velük, mert te élted ott az életedet, aként, aki vagy, és ez utat mutatott nekik. és könny lesz a szemükben, és meg fogják rázni a kezedet, és azt fogják mondani, hogy köszönöm, miattad vagyok itt. Te voltál az, aki elhoztad nekem a jó hírt. És mások meg hiányozni fognak. Nem tudom, érted-e? Nem lesznek ott. Soha többet nem lesznek ott. Soha többet nem lesznek sehol. Elmúlt, mint amikor nem tudom, mert nem tudok jó példát. Mintha eltűnne minden második ember, aki itt van. Fogd meg azt, aki melletted ül. Oké? És egyszer csak eltűnik. És többé nincs. Nincs a Gyuri. Nem elment pisilni, és jön vissza mindjárt, hanem nincs többé a Gyuri. Nem emlékezünk meg róla többet. Elment. Eltűnt. Az, ami az élet volt számára, mostantól nincsen. Nagyon végzetes, nagyon szélsőséges valóság. Menny és pokol. És a te életed egyik jelentősége az, hogy ezt az örökkévaló jövőt befolyásolhatod. A magad számára és mások számára. Mi ez a keresztény kötelességed? Ez a munkaprogram? A fenéket. Egyetem, ha akarod, ne csinálj semmit. Csak tudsz-e nem csinálni semmit, miközben látod? Miközben ott van a kezedben a lehetőség, az erő. Tudsz-e csendben maradni, amikor szólhatnál? Amikor minden olyan egyszerű, amikor csak hallani kéne róla és egy döntést hozni? Amikor olyan keveset követel, és olyan sokat vesz el a másik oldal? Ha tudsz hallgatni, hallgass. De ha nem, akkor beszélj, és az életednek örökké való jelentősége van. És tényleg csak el akartam ezt mondani, hogy lássátok, hogy mi az, amit olvasunk. Mert ennek a tükrében van ennek csak súlya és tartalma. 11. vers. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Oké? Egybefoglal mindent, ami mennyben és földön van, és ebben az egybefoglalásban mivé lettünk? Te meg én. Mivé? Örököseivé. Ó. Oh. Na ez egy nagy szó, vagy nem? Csak mert nagyon könnyű a szavak fölött elsiklani. Oké, örököseivé lettünk, de kinek? Hát a Béla bácsinak. Akinek van egy putria, egy pajtája valahol az Alföldön. Király! Megvan a pajta! Yeah! Mulassunk! Nem. Kinek lettél örökösévé? És erről olvastunk az elején. Istennek. Mindennek ura tett az örökösévé. És vannak képeink, ugye, a gazdagságról, a jelentőségről, a fontosságról, a nagyságról. Nem tudom. Nemrég láttam egy műsort Magyarország leggazdagabb embereiről. És azt hiszem, hogy egy étteremláncnak a tulajdonosa 3 milliárd forintos vagyonnal vezet. Legalábbis ez a hivatalos lista.
És a vagyonvizsgálatot
már? Vagy 3 milliárdos évi, lehet, hogy forgalommal, tehát évi jövedelemmel. Nem tudom, de baromi sok pénz volt. És ő egy, tudod, ő valaki, aki a világban még listán sincs. Tehát úgy értem, azt se tudják, hogy ki az. Úgy értem, ez nem viccelj. Kiről beszél? Ha? Na most az ő, mondjuk csak az ő örökösévé lettél. Jó hír lenne? És hogy már nincs jól az öreg, úgy értem. Nem, csak mert ugye... Úgy értem, a szavak nem mondanak semmit, ha nem gondolsz bele. Isten azt mondja, hogy az én örökösömmé lettél. Nekem minden a birtokomban van. Tehát nem csak a földnek minden vagyona, hanem maga a föld. Az élet, a hatalom, mindaz, ami igazán számít. Nem tudom, belegondoltál-e abba, hogy az a rend, amiben mi olyan nagyon ki vagyunk szolgáltatva, a vagyon, a hatalom, ugye a kormányok, a titkos szervezetek, nem tudom kinek a kezében. Azért vagyunk ennek annyira kiszolgáltatva, mert emberek vagyunk, porból. Ide vagyunk tapasztva ennek a sárgolyónak a felszínére, semmi hatalmunk nincs igazából, ugye hát annyi hatalmam van, hogy ezt az üveget ide teszem, ha akarom, vagy oda teszem, ha akarom. Na, mit szóltok? Ha? Ha? Hatalom. Ugye, te egy angyal, ha egy angyal itt élne a Földön, szerinted melyik kormány tudná megszorítani? Melyik pénzintézet tudná sarokba szorítani? Ugye, te csak azzal, hogy ő egy olyan lény, akit Isten angyalnak teremtett, nagyobb hatalma van, nagyobb intelligenciája, ő lenne a világ ura? Igazából egy pillanatokon belül ő lenne, okay, a férgek között az Isten? Istennél van az igazi hatalom. Ő azt mondja, nem azt mondja, hogy majd adok sok pénzt, meg majd elintézem, hogy az állam ne kergessen, meg hogy az üzleted jól menjen, hanem azt mondja, hogy olyanná teszlek, amilyen én vagyok. Jogilag minden, ami az enyém, a tiéd lesz, ugye a nevedre írom, a gyűrűt ráhúzom az ujjadra, ami azt jelenti, hogy teljes jogú örökösöm vagy. Ha te megjelensz valahol, az olyan lesz, mintha én jelenek meg. És mindenem az enyém, mindened, mindenem, ami az enyém, az a tiéd, jogilag, mint ahogy a király hercege, az örököse, birtokosa mindennek. Igaz? Hanem azt mondja, hogy olyan leszel, mint én. Metafizikailag. A lényed, te mint ember egy szuperlényé válsz, aki egy isteni lény leszel minden hatalommal. Kivéve azt, hogy nem tehetsz olyat, ami nem az én akaratom. De az én akaratom téged szabaddá tesz, mindent megtehetsz, kivéve a bűnt. És a mennyben ez nem is lesz probléma, a természetünknél fogva nem fogunk bűnt tenni. Nem tudom, érted-e? Örökös lettél. Beszéljük majd másul, ez uncsi. Úgy értem, vak vagy. Süketős, rövidlátó. Úgy értem, mint egy barom. Bocsánat, bibliai idézetet. Bibliai idézetet mondok. A 72. Zsoltár, igaz? 72. 73. Ha panaszkodnék, és... nézzük meg. Csak már... Érzem, hogy megsértettelek titeket, de hadd mondjam azt, hogy szívből őszintén beszélek. Mert mit mondjak arra, akinek minden a kezében van, és azt mondja, hogy nem. De oké, de a nem az rendben van, de utána panaszkodik. Ugye, te utána kergeti a nagybetűs életet, miközben a nagybetűs életet tették a kezébe. Tehát ugye, tehát ez vakság. De olyan fajta vakság, ami az ostobassággal hozható. Okay, mert addig, amíg nem tudok róla, addig csak tudatlan vagyok. És Isten ezt így is kezeli. De egy ponton azt mondja, hogy már nem tudatlan vagy, hanem ostoba. És ezt leginkább nem azoknak mondom, akik esetleg még nem is hívők, mert ők nem tudnak róla. Hanem nekünk mondom, ugye te magamnak, meg neked, ugye te, mert te vagy az, aki ezt már tudod, akinek ez valóság, aki ebben kelhetsz és feküdhetsz, és aki, ha nem hagyod, hogy ennek a súlya erőt adjon az életedhez, akkor öregem, mit akarsz? Hát egy kis készpénzt. De értem, az is lesz, és az is fontos, én értem, de miután megvan a kis készpénz, azután az életednek a lényege ugyanúgy nincs megoldva, mint amikor nem volt kis készpénzed. És mondom, fordítva, amikor megvan a készpénz, enélkül az erő nélkül könnyen el is veszítheted, illetve enélkül az erő nélkül nem is jelent olyan sokat. Megkeresem azt a Zsoltárt. 73. Igen. 73. Zsoltár 21. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm. Oké. Legyetek őszinték. Szokott ilyen történni veletek? Hogy kesereg a szívetek, és minden rossz. A kormány, a gazdasági helyzet, a pénzügyi helyzet, a feleségem, a férjem, a kutyám, a kocsim. De várjál. Fáj! 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 Mi a baj? El van törve az ujjad, az a baj. El van törve az ujjad. Úgy értem, mindegy, hogy mihez nyúlsz, mindegy, hogy mit van, ha vak vagy, ha És ez most biblikus, ne haragudj, ha keseregne a szívem és sajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Ez van ideírva. Én ezt nem, pereskedjetek Isten nevelem. És hát nem ez van, hogy örökösévé tett téged Isten. És nem azért, mert muszáj volt, hanem azért, mert figyelj, mert eleve elrendeltettél erre. Arra teremtett, hogy az örököse legyél. Ugye, értem, Isten embert teremtett. Az nem aranyhörcsög a ketrecben, hanem örököst, embert. Úgy értem, családom lesz, emberek lesznek, ahol az ember a legmagasabb kategória Isten után. Sőt, Istenben, fogunk erről olvasni, Efézus végén lesz erről szó, illetve az első fejezet végén egy fél év, és oda jutunk. Tessék abba hagyni a nevetést. Nem lehet. Lehet így komolyan tovább menni. Örökös, mert eleve erre lettél teremtve. Úgy értem, ha úgy érzed, hogy nem az, hogy tudod, mint hogyha, tehát élek itt, tudod, gürizek, meg van a kis karriertervem. Én leszek a, tudod, a vakok között a félszemű. És úgy is közben úgy érzed, hogy a bánatban azért ez nem az igazi. Tehát, hogy most már jönnek utána mind, tudod, a bottal, de valahogy így sem érzem magam olyan kiteljesedve, olyan... Azért, mert nem erre lettél teremtve. Mert egy részcélt, egy apró, pici kis dolgot kergetsz, ami nem baj önmagában, a baj az, hogy megfeledkeztél az eredetiről. Úgy értem, Pásztor Schellernek volt egyszer egy nagyszerű példázata erre. Te egy ember vagy. Egy Mercedes, oké? Okay? Egy Bentley, egy Porsche, oké? Okay? Egy Mercedes, egy luxus autó. Gyönyörű, célra teremtve, értékes. És a világ, amiben élsz, az nem tudja ezt. Aztán megnézték, mi ez, jó nagy, jó nehéz, jó lesz horgonynak. Azt fölrakták a hajó elejére. Tudod, a kapitány megy, kikötő, ereszétek le a Mercedes-t, bele a vízbe. És mi a baj ezzel? Mi a gond a képpel? Ugyetem, hát mi mindig erre használjuk, ha erre való, nem? 2 tonna, pont jó, megtartja a hajót. Úgy értem, hogy mi a gond ezzel? Tehát miért érzi rosszul magát az a kocsi? Nem érez semmit, mert csak egy kocsi, de ha téged hajóhorgonynak használnak, akkor miért érzed rosszul magát? De nem arra vagy teremtve, te egy ember vagy. Egy ember. Örököse Istennek. Az eljövendő korok egyik uralkodója. Valaki, akinek az élete jelentőség teljes, és nem tudsz róla. És úgy élsz, mint aki ebbe született, ebbe fog élni, és ebbe is fog meghalni. És tudod, és ne zavarj össze a tényekkel. Úgy értem, tudom én, hogy mit gondolok.
Jaj, a kormány, a pénzügyi helyzet, a gazdaság. Ó, fáj.
Hát ezután csak ezt tudom idézni. Ha keseregnék... Oké. Úgyhogy, Isten eleve elrendelt erre, és Isten, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint tesz. Nem sarokba szorították, és azért kellett megmentenie téged és örökbe fogadni. Ő mindent úgy tesz, ahogy elhatározta, és ez volt az ő terve, hogy te az örököse leszel, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Hoppá, megint egy spéci vallásos mondat, amiből egy árva szót nem értünk. Ki ért ebből legalább egy szót? Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, akik előre reménykedünk a Krisztusban. Az előre. Kinek van még az előrén kívül? Hogy, melyik? Az, a névelők. Pedig ez egy nagyon fontos mondat. Oké, és ez egy ismétlés. Ebben a fejezetben ez volt már, mégpedig a 6. versben, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Ugye erről beszéltünk, mi az életed célja? Mire vagy teremtve? Hogy örököse legyél Istennek, hogy az életed végtelenül jelentőség teljes legyen, és ebben a kapcsolatban Istennel, ahol te az ő fia vagy, a felesége vagy, a teste vagy, ezek azok a képek, amiket használ, a dicsőségét magasztald. A dicsőség az a meglévő értéknek a megnyilvánulása.
lelepleződése. Oké? Képzelj el egy termet, amiben a világ leggyönyörűbb festményei vannak, legcsodásabb műalkotásai, és sötét van abban a teremben, vaksötét. Megdicsőülnek-e azok a műalkotások? Képzeld el, hogy a világ legspécibb kérójában élsz, aminek nincsenek ablakai és nincs benne világítás. Oké. Megdicsőül-e a számodra az az érték, ami abban a lakásban? Ugye egy palotában laksz, de vaksötét van benne. Nincs dicsőség. A dicsőség az a meglévő értéknek a megnyilvánulása. És mi a te feladatod? Mi a te életednek a célja? Az, hogy Isten mindent neked ad, te mindent elfogadsz, mindennel élsz, és ahogy élsz vele, megmutatkozik mindaz az érték, ami Istenben ott van. Elviselhető életcél? Ugye te az az élet, az a feladatod, hogy vedd Isten vagyonát, és elköltsd, és miközben elköltöd, elmondd, hogy milyen. Oké? Az a feladatod, hogy hagyd, hogy Isten szeressen, és utána a szeretetében átformálódva visszatükrözd, hogy milyen az ő szeretete. Hogy tükrözöd vissza? Hálával például. Az én kislányom úgy mutatja meg, hogy látja, hogy szeretem, hogy boldogan mosolyog. Nem kell mondania semmit, boldogan mosolyog. És látszik az én dicsőségem. Látszik, hogy az apja szereti. És egy olyan környezetben van, ahol ő szabadon élhet, boldogan mosolyoghat. Ez Isten terve. Ez az életed célja. És ehelyett mit csinálsz? Megpróbálsz dicsőséget létrehozni. Megpróbálod azokat az értékeket, amik ott vannak Istenben, és már odaadta neked, mesterségesen előállítani, lombikban, és azt felmutatni, hogy azzal valamiféle értéket teremts magadnak. Nem csoda, hogy nem működik. Oké, a dicsőségének a magasztalására legyünk kik, mi, akik előre reménykedünk a Krisztusban. Mi a helyzet? Hányan látjátok Isten gazdagságát? Hányan látjátok ezt a vagyont, amiről Sanyi beszélt? Hányan élitek a Isten teljességét? Ezt válasznak veszem. Persze, hogy senki. Mert a mi elhívásunk, oké, reménységre szól. A remény az valami, ami biztosan bekövetkezik, de még nem következett be. A remény valami, amit hit által tudunk megragadni. Oké, nem tudom, vettél-e már autót? Hányan vettetek már autót? Jó, hányan vettetek már bármi mást? De egy valamit, ami... Csak az autóknál van az, hogy megveszed, oké, elmész, kifizeted, leperkálod a pénzt, és azt mondják, hogy 3 hét múlva itt lesz. De már kifizettem, már minden túl vagyok. Hát egyéb időbe telik. Hát ilyen szintrendelt, meg nem tudom. Na most, amit van az autóban olyankor, ezt hívják reménynek. Ez nem egy naív dolog, hogy talán hozzák, talán nem. Tuti, hogy hozzák. Ugye értem, le van zsírozva, alá van írva, ki van fizetve, csak még időbe telik, amíg megvalósul. Remény. Egy jövő, ami biztos, ami jól definiált, ami rendkívül értékes, de most még nem látszik. Igaz ez? Erről van szó. Mi, akik előre reménykedünk a Krisztusban, Krisztus a miénk, mi ő benne vagyunk, az ő hatalma a miénk, ő az elsőszülött a sok gyerek között, a sok testvér között, mi vagyunk a testvérek, örökösek vagyunk, ez így van. Csak a halált kell megvárni, vagy az elragadtatást. És színről színre benne élünk. Illetve az, aki hisz benne most, akinek a szíve bízik benne most, az megtapasztalja már most, itt a földi életben is ennek az erejét. De az igazi, úgy értem, a letaglózó, a valódi valóság az reménységre szól. Azaz, kifizetted, és azt mondták, 3 hét lesz még. 3 hónap? Van olyan, mint 3 hónapot kell. Van olyan, mire fél évet kell várni. 1 évet? Még mindig van ilyen, ugye? Vannak típusok, amikre 1 évet kell várni. Hogy? Régen a hiánygazdaságban 5 évet, de most a modern piacgazdaságban is vannak típusok, drágább autók, amikre sokat kell várni. Úgyhogy. És itt most ebbe belekezdek, és ezt be is fejezem. Ez a legpontosabb definíciója a Biblia legfontosabb üzenetének. Bírjátok még? Velem vagytok? Veszitek az adást? Isten egybe akar foglalni mindent, ami mennyben és földön van. Aki a világ ura azt mondja, hogy te fontos vagy nekem, de mindenki más is fontos nekem. Te nem egy vagy a sok közül, hanem te vagy a szemem fénye. De ugyanígy ő is a szemem fénye. Én végtelen Isten vagyok, nem kell, hogy megosszam magam ahhoz, hogy végtelenül fontos legyél te is nekem. Egybe akarok foglalni mindent, ami mennyen és földön van. Tűnöttél-e már rajta, hogy fogom csinálni? Fontos kérdés. Úgy értem, beszéltünk az ítéletről és a bűnről egy pár alkalommal ezelőtt, hogy ott vagy egy tárgyaláson is, és kimondják az ítéletet. És itt remész. Visznek kivégezni. Elszúrtad. Mindannyian elszúrtuk. És ez úgy néz ki, hogy minden ember meghal. Te én nem vagyok ítélet alatt, nem? Biztos? Hát, nézd meg, itt jövök, megyek. És örökké fogsz élni? Hát legalábbis nem gondolok rá. Ítélet alatt vagyunk. A lelkiismeretedet hallottad már? Volt már valaha bűntudatod? Érezted már úgy, hogy elszúrtam. Volt már ilyen? Hogy felébredtél, és csavarta a gyomrodat? Elszúrtam a fenébe. A lelkiismeret. Ítélet. Elszúrtuk. Mind elszúrtuk. És nem pár év, nem néhány millió forint, nem ez az múlik rajta, hanem minden. Sötétség, világosság. A falu, amely csendben éhen hal, és visszamész 10 év múlva, és csak csontokat találsz, és üres kunyhókat, pici csontokat és nagyokat, vagy visszamész 10 év múlva, és egy virágzó hálával és élettel teli helyet találsz. Élet és halál kérdése. Tűnöttél már rajta, hogy Isten hogy csinálja? Hogy fogod csinálni? Mind halálban vagyunk, mind elszúrtuk, és te örökössé akarsz tenni. Úgy értem, a semmiből és ez a másik kép, hogy fogod abban a faluban, azt mondod, hogy aki velem akar jönni, az velem jöhet, és mindenem, ami az enyém, az övé lesz. És te vagy a király. És a faluból jó néhányan eljönnek veled, és örököseid lesznek. Ugye? A halál, a semmi, és a teljes dicsőség, a két szélsőség. Hogy fogod csinálni, Uram? Hogy fogod csinálni? Én hogy menekülök meg? Úgy értem, most itt vagyok a tárgyaláson, a bíró épp lesújtott a kalapáccsal, ítélet, halál, az őrök már megfogták a kezedet, és már visznek. Úgy értem, itt van kimerevítve a kép. Uram, hogy fogod csinálni? Hogy lesz? És a többiek, mert úgy értem, mellettem van még 6 milliárd tárgyalóterem, és mindben hallottam a kalapácsot. Ítélet, és viszik. Hogy fogod csinálni? Ide van írva. Efezusiakhoz írt levél. 1.13. Figyeltek? Nagyon fontos. Ez a Biblia üzenete. Az üzenete. Ez a kulcs. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ez két olyan mondat volt, amiből egy szót se értettetek. De mindegyiket el fogom magyarázni. Értettétek? Akik persze értettétek, de azért olvassuk. Ő benne pedig titeket is. Ő benne az kicsoda? Jézus Krisztus. Ő benne. Nagyon fontos. Isten itt volt a földön, és csinált valamit. És ő, mivel Isten, azaz, amikor itt volt a földön, ember volt, húsvér egészen, de egyben Isten is, aki az emberi mi voltában ugyan megüresítette magát az isteni tulajdonságaitól, ahogy emberként elvégezte, amiért jött, képes önmagában egybefoglalni mindent. Ugye nagyon fontos. Hol van a megoldás erre? Hol rak mindent egybe Isten a nagy tervben, ahogy az előbb olvastuk? Jézus Krisztusban. Oké? Ő benne. Nagyon sokan keresnek megoldást valahol máshol. Jézus Krisztuson kívül. Ez olyan, mint amikor vagy egy nagy épületben, oké? Nem, mondjuk ebben a helységben, és mondjuk itt nem lenne fal, mármint nem lenne ajtó, be lenne falazva, és körbe itt falak lennének, vastag falak, és ott lenne egy ajtó, oké? Ott a túloldalon, ahol van is egy. És tűz üt neki itt a helységben. Füst, tűz, hőség, halál. Hol próbálnál kimenekülni? Az ajtón, milyen frappáns gondolat, miért pont az ajtón? Hát, mert kész van, mert ott lehet kimenni, igaz? Miért nem próbálnál például itt kimenni? Mert ott fal van, mert nincs ajtó. Nagyon jó. Ügyesek vagytok. Ügyesek vagytok. Na most várj, ez ilyen egyszerű. Ugye, de amikor az ember filozofálni kezd, és azt mondja, hogy oké, én visszamegyek Istenhez, oké, én jóvá teszem a vétkeimet, én tornyot építek, ami a mennyig ér. Az körülbelül olyan, mint amikor kiskanállal elkezded vakargatni a falat a tűzben. És az, itt fogok kimenni. Ugye, Istenhez ott lehet menni, ahol ő ajtót nyitott magához. És Jézus Krisztus ez. Ugye János evangéliuma 14:6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ugye, ez nem vicc, itt Isten szabta a szabályokat. És ő azt mondta, hogy egyetlen egy út van, és ez jogos és igazságos, mi pedig Jézus Krisztuson keresztül. Az út nagyon egyszerű, de ez az egyetlen. Egyetlen ajtó van a falon. A falon Istennek kellett ajtót nyitnia, ő megtette, nagyot cselekedett, és utána azt mondja, hogy ezen az ajtón gyere ki. És nem mondom azt, hogy ügyes vagy és okos vagy, amikor figyelmen kívül hagyod az egyetlen ajtót, és szörnyet halsz a falat vakargatva. Ugye, nem mondom azt, hogy jaj, de milyen kis hősies, kis egyénieskedő, büszke vagyok rád. Nem, hanem azt mondom, hogy ostoba vagy. Hogy értem, bolond vagy. Ugye, nyitottam egy ajtót, az életemmel fizettem érte. Jézus Krisztusnak az életét kellett adnia, Istennek az életét kellett adnia azért, hogy ez az ajtó megnyíljon. Ha ezután azt mondod, hogy én inkább vakargatom a falat, akkor nem hős vagy, hanem ostoba, de még valami több is van itt. Gondolj bele, hogy ha te mondjuk hányatoknak van családja? Oké? A szerettedet föláldozod azért, hogy mi innen kimenekülhessünk. Oké? És utána itt mi elkezdünk arról beszélni, hogy hát kit érdekel, hogy te mit csináltál, áldoztál föl, meg nem áldoztál. Mi vakargatjuk a falat, nem megyünk ki az ajtón. Ez kicsit több annál, mint ostobaság, nem? Ez mi ez? Mondjátok meg ti, de végtelen sértés, hogy? Tehát ez a szó nem is sértés, hanem az értéknek, a nagyságnak, az áldozatnak a figyelmen kívül hagyása. Borzasztó, szégyenletes felszínesség és ostobaság. Nem is tudom. Nem csak, hogy az életembe kerül, de olyan tragikusan kerül az életembe. Tehát valaki másnak az életébe került, és csak azért, mert ostobán gondolkozom, az enyémbe is kerül. És mindazoknak az életébe, akik rám hallgattak. Úgyhogy, a lényeg az, hogy ő benne, Krisztusban, pedig titeket is, eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Szelleme. Itt kihagytam egy részt, de a lényeg az, hogy Isten azt mondja, hogy eljegyezlek téged a Szent Szellemmel, eljegyzett a pecsétjével a megígért Szent Szellemmel. Oké, az eljegyzés, ugye a házasság egy olyan dolog, ami egy életre szól. Egy férfi, egy nő egy életre. A zsidó törvények szerint az eljegyzés nem egy próbaidő volt, mint a napjainkban, hanem a házasság kezdete, ahol mindössze még egy évig nem voltak együtt, férj és feleség. Tehát amikor eljegyezték egymást, akkor onnantól már egy életre össze voltak kötve, a dolog le volt zsírozva, csak még egy évig nem voltak együtt. A várakozásnak, a felkészülésnek az ideje. És Isten ezt a szót használja, azt mondja, hogy eljegyez minket. Azaz biztos, hogy az övéi vagyunk, biztos, hogy kimenekít minket. A pecsétjével, a szó, amit itt használ, az a hivatalos pecsét, amit a római birodalom is használt, amikor valamit a saját tulajdonoként akart megvédeni. Ugye, ha valamire rátették a római pecsétet, akkor ez azt jelentette, hogy a római birodalom tulajdona, aki hozzá mer nyúlni, az a római birodalommal száll szembe. Isten azt mondja, hogy én pecsétet teszek rád, az enyém vagy. Azt mondja, a megígért szent szellemmel. Oké, Isten három személy. Ez egy olyan kategória, amiről beszéltünk, és kicsit nehéz érteni, de világosan így beszél magáról. Egy Isten, nem három Isten, csak egy, de a három Isten, az egy Istenben három személy, ahol az Atya, a Fiú és a Szent Szellem alkotják ezt a három szemét. És azt mondja, hogy a pecsét, amivel eljegyezlek, az az Istenségem, a teljességem egyik személye, a Szent Szellem. És tudjuk, a Biblia további kijelentései ezt világossá teszik, hogy amikor az ember megteszi, amit kell, mindjárt fogom olvasni, akkor a Szent Szellem, Isten beköltözik az ő szellemébe. És örökre összekeveredik vele. Tehát ugye nagyon sokan mondják a modern világban, hogy Isten vagyok. Bennem van Isten, én vagyok Isten. És ez igaz akkor, ha megteszem azt, amit itt Isten feltételként szab, még nem olvastuk el. És ha ezt megteszem, akkor Isten tényleg belém költözik, és tényleg örökre velem van. Mennyire tudsz elveszni? Mennyire tudsz meghalni, börtönbe menni ezután? Csak annyira, mennyire Isten? Sehogy. Örökre egy vagy vele. Mint ahogy a kis ujjam, ugye te nem egy vendég, hanem az én vagyok. Ugyanúgy Isten rád néz, és azt mondja, hogy a részem vagy. Egyé lettünk. Mint ahogy apa és fia, férj és feleség, fej és a kisúj. Örökségünk zálogával, örökségünk záloga. Azt mondja, a zálog az egy vissza nem járó előleg. És tudjátok, zálog, vissza nem járó előleg. Adok 1 millió forintot zálogul a házért. Aztán nem veszem meg, visszakapom az 1 milliót? Nem, a zálog elveszett. Isten azt mondja, hogy a Szent Szellemet zálogul adja. Az örökségnek minden a tiéd, el vagy hívva, a jövőben lesz, de most adok zálogot, mégpedig önmagamat. Én ide jövök hozzád a földre, beléd költözöm, és veled maradok örökre. Én vagyok a zálog, magamat adom zálogként. Az örökségem zálogává, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ki fogja megváltani? A népét. Azt a falut. Téged. Ő maga. Ő váltja meg. Hogyan? Úgy, hogy eljegyez a pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, az örökségének a zálogával. Önmagát rakja beléd, és veled marad, és végigcsinálja veled az egész földi életet. Hogy garantáltan rendben legyen minden? Mi a feltétel? És ezt ugrottuk át, és ezt fogom most elolvasni. Ő benne pedig titeket is, és itt ugrottunk, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek. Itt volt a feltétel. Olvasom szóról szóra. Miután hallottátok az igazság igéjét, mi a feladat, mi a feltétel? Hallani. Hallani kellett az igazság igéjét, szavait, üzenetét. Mi az igazság? Az igazság az a valóságnak megfelelő információ. A tényeknek megfelelő információ. Nagyon egyszerű. Hallanunk kellett az igazság igéjét, beszédét. Az üdvösségetek evangéliumát. Az üdvösség szó megmenekülést jelent, az evangélium örömhírt. Hallanunk kellett a megmenekülésünk örömhírét. Mit kellett hallani? Azt, hogy keresztényként jól kell élned, nem szabad dohányozni, templomba kell járni, imádkozni kell, nem szabad házasságtörésben élni, és nem szabad hazudni. Hazudtál? Vigyázz! Úgyhogy ha ezt mind csináljátok, akkor... Nem. Nem, ide nem ez volt ide. Ide az volt írva, hogy ha hallottátok a megmenekülésetek örömhírét, és hívőkké lettetek. A hit, zsidó egy, a nem látható valóságról való meggyőződés. Az, hogy megmenekültél, az egy látható valóság? Attól függ, ugye? Gondolj bele, ott ülsz a sitten, egyetem, várod a kivégzést, és hallod, hogy így mocorgás van. Hogy egyetem az őrök kis szólalkozás, mocorgás, nyitnak, csuknak, valami történik, zajlik. És az egyik rab mellett, hogy hé, szabadok vagyunk, mindannyiunkat elengednek. És kinyílik az ajtó. Aki kimegy, mindenki szabad.
Látod-e a szabadságot?
Nem, nem látod. Annyit látsz, hogy valaki dumált valamit, meg hogy kinyílt az ajtó. De minden nap kinyílik többször, csak nem ebben az időben szokott kinyílni.
Úgyhogy ha ez valami zavar, valami tévedés, és én kimegyek, jól elagyabugyálnak az őrök, úgyhogy jobb, ha nem megyek ki.
Vagy esetleg elhiszem, amiről szó volt. Elfogadom valóságnak a kapott információ alapján. Esetleg utána kérdezek, tényleg, honnan veszed? A Pista mondta, és honnan veszed? Kegyelem jött a királytól. A királytól, erről már hallottam, hogy a király esetleg kegyelmet ad. Tudod, és egy ponton azt mondom, hogy elhiszem, és mit csinálok? Lépek. Hívővé leszek, elfogadom valóságnak, de ha elfogadom valóságnak, akkor cselekszem is, ugye? A kettő nem lehetetlen, hogy együtt jár. Lehetetlen, hogy elhiszem, hogy szabad vagyok, és ott maradok. Nem? Tehát úgy értem, mint amikor valaki leülte a büntetését, 10 évet leült, és azt mondja, mehet, nem megyek. Miért nem? Hát nem hiszem. Úgy értem, nem fogadom el valóságként, hogy lejárt a 10 év. De hát lejárt a 10 év, miért nem megy haza? Hát én így élek. Érted? Tehát értem, ha valamit elhiszel, ha valamit tényleg elfogadsz valóságnak, akkor azonnal elkezdesz cselekedni az alapján. Ugye, hogyha padra föl lehet állni, és én föl akarok rá állni, akkor mit csinálok? Fölállok a padra. Persze, ha nem hiszem, hogy föl lehet állni a padra, akkor nem állok föl a padra. Ugye? Meg ha nem akarok fölállni a padra. De mondjuk a börtönből azért ki akarnék jutni, úgyhogy ha elhiszem, hogy ki lehet jutni, kijövök, igaz? Nyitva van az ajtó, mehetek, megyek. Ez ennyi a feladat. Mi az örömhír? Az, hogy Jézus Krisztus itt volt a földön, és ő meghalt mindannyiunk bűnéért. Ez az evangélium. János 3.16, hogy Isten úgy szerette a világot, oké? Azt, amit egybe akar foglalni, ahol a falut meg akarja menteni, ahol a szigetről el akar hozni, ahol a tékozló fiút, aki mindent elpazarolt, újra fel akar karolni. Úgy szerette a világot, hogy nyitott egy ajtót rajta. Hogyan? Úgy, hogy az egyszülött fiát adta. Mert a világ nem tűzben égett, hanem bűnben. Mindenki ítélet alatt volt. Az egyetlen mód, ahogy az ítéletet le lehet venni az elítéletről, az a helyettesítő áldozat. Valakinek meg kell halnia, úgyhogy Isten jött el, és ő halt meg helyettünk. Őt vitték el végül egyedül, és nem téged és az összes többi rabot, hanem csak őt egyedül, és őt végezték ki. És mivel ő Isten volt és bűntelen, ezért méltó és jogos helyettesítője volt az összes ember bűnének. Ez az ajtó. És Isten azt mondja, hogy szabad vagy. De ha nem hiszed és nem mész ki rajta, akkor a szabadság nem érvényes rád. Felelősséggel bíró ember vagy, akinek nem tennie kell valamit azért, hogy szabad legyen, hanem el kell fogadnia a szabadság tényét, de ha ezt nem teszi meg, akkor bizony a halál pillanatával az ajtó végleg bezárul, és az vagy örökre, ami a halálod pillanatában voltál. Ha lázadó, elveszett, bűnös ember, akkor az maradsz örökre. Ha a szabadságát elfogadó, újjászületett ember, akkor örökös, a pecséttel elpecsételt, a záloggal megtartott reménységet, Krisztusban reménykedő örökös vagy. Micsoda különbség? A felelősség nálad van. Szabad akarat. Ez az, amit Isten mindannyiunknak adott. Te választasz hit és hitetlenség között. Egy ajándékot nyújtanak feléd, miszerint valaki más halt meg azért, amiért neked kellett volna, és te most szabad vagy, sőt, nem csak szabad, hanem örököse a királynak, tehát a sítről a trónterembe, de neked ezt el kell fogadnod. Nem jó kereszténynek kell lenned, nem elhagynod a bűneidet, az majd következményként jön, belülről fakadóan, az új életnek a gyümölcseként. De ennek a tényét neked kell elfogadnod, hogy szabad vagy. Ez az evangélium. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ugyanezt mondja itt is. eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel kiket, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, ami az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, azaz, aki elfogadja őt valóságnak, aki elfogadja őt ő magára érvényes megváltónak. És hívők lettetek. Hallottam az igazság igéjét, és azt mondtam, hogy nyitva van, mehetek. Béla, akkor menjünk. És ahogy elindultál, abban a pillanatban érvényes rád. Az ajtó becsukódik mögötted, és aztán meggondolod magad, mégis vissza akarok menni, de már nem tudsz. Már megtörtént. Már érvényes rád. Mert egy pillanatig hittél és léptél egyet. Ugyanez a feladatod. Ha rendbe akarod hozni az életedet Istennel, a hétnek egyetlen pillanata. Tudom, hogy szeretsz, tudom, hogy mindent nekem akarsz adni, tudom, hogy te vagy az, aki teremtett engem, és te vagy az, aki az életemnek a célja. Nálad van minden, amire vágyom. És te hívsz engem vissza magadhoz. És csak annyit kell mondanom, hogy igen, van egy ajtó. Jézus Krisztus. Ő rajta keresztül jövök. És kész. És benne vagy a programban. Értem, mindaz, amit olvastunk onnantól, azonnal érvényes rád. A Szent Szellem beköltözik a szellemedbe, örökre összekeveredik veled, és Isten tényleg benned él onnantól. Beszél veled, vezet téged az életben, megerősít a nehéz helyzetekben, és azt a bizonyos emberfeletti életet a hitnek a pillanataiban már itt élheted. Már itt megtapasztalhatod. Nem az erejét, nem fogsz repülni és hegyeket mozdítani, azt majd a mennyben, ha akarsz ilyet csinálni, de a belső erejét, a békességet, a minden ismeretet meghaladó békességet, a nyugalmat, az örömet, a szeretetet, a tiszta lelki ismeretet, a zsenialitást, kitartást, fáradhatatlanságot, rengeteg dolgot, amik, nem nagy csodák, hanem olyan csendes csodák, amik az életet változtatják meg, de alapvetően. Úgyhogy fejezzük be itt, és szeretném egy imával befejezni mindazok számára, akik esetleg felvételről hallgatják ezt az üzenetet, és lehetőséget adni arra, hogy megbékéljenek Istennel. Nagyon egyszerű, csak egy döntés. Az evangélium elfogadása. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és mondjunk el egy imát. Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk ezért a hihetetlen ajándékért. Tudjuk, hogy elszúrtuk. Mindannyiunknak a lelkiismerete világosan mutatja, hogy elszúrtuk. És nagyon jó, hogy nem nekünk kellett helyrehozni. Hálásak vagyunk az örömhírért, hogy megmenekültünk. Hogy Jézus itt volt, leélt egy büntelen életet, és mint ilyen magára vállalhatta a mi bűneinket, múlt, jelen és jövő bűnét, minden bűnt, és ezeket magára véve halt meg, és így a bűn fizetsége, a bűn zsoldja, a halál megfizettetett. És nekünk ezután már csak hinnünk kell Jézusban, mint a megváltóban. Ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. De ő általa mehet, az ajtó nyitva van. Nem kell tenni semmit, csak azt mondani, hogy igen, akarom. Igen, érvényes rám. Igen, elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Úgyhogy, ha még sose hoztad meg ezt a döntést, akkor kérlek, mondd utánam, magadban, csendben, Isten hallja, olvassa a gondolataidat, és borzasztóan örül neked. Csak mondd neki, elfogadom Jézust, mint a megváltómat. Elfogadlak. Istenem, adj nekem örök életet, bocsáss meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, akkor vigyél oda, ahol te is vagy. Vigyél a mennybe. És amíg pedig élek, addig segíts engem. Vezess. Áld meg a vállalkozásomat, a családomat, a napjaimat, az időmet, és adj olyan bölcsességet, amivel a legtöbbet vehetem ki az életből. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.